Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 84. Zsoltár első versét. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Kócsó Nándor és Rétfalvi Helga gyermekét, Olivia Luizát. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztülők, kedves testvérek, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most titeket. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy minden ember, így ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, Ézsaiás próféta könyve 54. részének 10. verséből, a következőképpen. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők! Minden ember életét behálózzák a szövetségek. Még akkor is így van ez, hogyha nem minden emberi kapcsolatot nevezünk hivatalosan is szövetségnek, mégis az emberi kapcsolatainkban ott vannak a kimondottan szövetséges viszonyok, és ott vannak azok is, amelyeket nem mondunk ki, nem teszünk fogadalmat, de mégis egészen egyértelmű, hogy valakivel, valakikkel szövetséges viszonyban vagyunk együtt. Azért van ez így, azért vagyunk benne az emberi kapcsolatok hálójában, hogy tudjunk együttműködni, mert együtt könnyebb az egész élet útját járni, vagy az életút egy-egy szakaszát. A keresztség szövetség. És amikor itt vagytok és elhoztátok gyermeketeket, akkor rögtön több szövetség is találkozik ezen a helyen. Egyrészt a ti házassági szövetségetek, amelyet 5 évvel ezelőtt kötöttetek meg, és mondtátok ki, hogy egymással akarjátok leélni az életeteket. Aztán ott van a szülőségnek a szövetsége, ami annyira magától értetődő, hogy nem is szoktunk erről, mint szövetséges viszonyról beszélni. Ezek egész életen át tartó kapcsolatok. A keresztség tehát arról szól, hogy az Isten a szövetségébe von, a szövetségébe hív bennünket, embereket, és most ez különösképpen is a ti gyermeketek keresztelői alkalmával az ő számára lesz egyértelmű, de üzenetet hordoz mindannyiunk számára. Isten szövetségben akar élni az emberrel. Nem csak most kezdődik ez már. A keresztség tulajdonképpen csak kifejezi látható formában, hogy az Isten a ti gyermeketekkel, akit ajándékként adott nektek, a ti gyermeketekkel tervez. Örök életet akar adni neki. Üdvösségre akarja hívni őt. És ez a közelség, ez az isteni keresés fejeződik ki most a keresztség szövetség kötésében. És nem csak az ő életére igaz ez, hanem mindnyájunk életére, akik most itt vagyunk, akik bele tartozunk az Isten szövetséges népébe, akik valamikor részesültünk a keresztség szentségében, mindannyiunk számára azt üzeni ez, hogy az Isten keres bennünket, hogy az Isten közelebb akar vonzani bennünket önmagához. Ki az Isten, aki hozzátok lép, és aki keresi a ti gyermeketeket? A felolvasott ézsaiási ige egy nagy biztatás. Arról szól, hogy minden változhat az életben, vagy bármi megváltozhat az életben, de szövetségem, hűsége és békességem szövetsége nem múlik el. És ki az, aki beszél? Az utolsó félmondat ennyi. Mondja a te könyörülő Urad. Az Isten, aki közel lép a ti gyermeketekhez, és aki közel akar lépni mindannyiunkhoz, bemutatkozik nekünk. Nem nekünk kell kitalálni, hogy milyen Isten. Nem nekünk kell elképzelni. Mert akkor nem igaz Istent keresünk és tisztelünk, hanem az Isten jön, és ő az, aki úgy keres bennünket, hogy bemutatkozik a számotokra. És be akar mutatkozni a ti gyermeketek számára is. Az Isten jön, és azt mondja, én igazságos és könyörülő Isten vagyok. És ebből a könyörületből az fakad, hogy mindig keres. Mindig keres benneteket. Az életeteknek a fordulópontjain, a családotok életének a fordulópontjain. Mindjárt így vagyunk ezzel, sőt, keres a mindennapokban, mert szeretné, ha egyre közelebb jönnétek, közelebb jönnénk együtt az Istenhez. A keresztség erre emlékeztet bennünket. hogy a könyörülő Isten van felettünk. Hogy a könyörülő Istenre lehet rábízni a ti gyermeketeket. Hogy lehet a ti gyermeketekért imádkozni. Hogy lehet rábízni őt az Úristenre, hogy ahogyan ígéri is a keresztség szereztetési igéjében, valóban vele legyen életének minden napján. És hogy a ti gyermeketek, és ti magatok is megéljétek az Isten közelségét és szeretetét. Az Isten, aki közel jön, aki itt van velünk most a keresztségkor, és itt van velünk minden Isten tiszteleten, és ott van mindig, amikor imádkozunk, amikor leborulunk előtte, ő jön, megváltó és üdvözíteni akaró szeretetével. A ti feladatotok, szülőkként és keresztszülőként, hogy ismerjétek az Istent, mint könyörülő Urat. Hogy rábízzátok az életeteket, és erre az útra vezessétek a ti gyermeketeket is. Miért lehet ezt megtenni? És miért jelent ez hatalmas nagy biztonságot? Mert az Isten mindenek felett áll. Azt mondja a mai igében, a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg. Azt gondolom, nem láttunk még hegyeket nagyon meginogni. Távoli földrengések hírét hallottuk, de a hegy az ott maradt. És halmok se nagyon tűntek el. Azt mondja az Isten, amit mi emberi szempontból szinte örökkévalónak látunk, és elmúlhatatlan, annál az ő örökkévalóság és hűsége sokkal nagyobb. Szülőként nagy feladatra vállalkoztatok. Nagyon sok kihívásra kell válaszolnotok, és nagyon sok kihívás között kell a ti gyermeketeket nevelni. Talán ezeknek az éveknek az egyik legnagyobb kérdése, hogyan lesz az ember biztonságban? Hogyan fogja a jövőjét biztonságban tudni? Utat kerestek, és válaszokat keresünk. És jön az Isten, és azt mondja, nékem adatott minden hatalom. És azt mondja, nem inog meg az én szövetséges hűségem. Minden elmúlhat. Még a világban állandónak tűnő dolgok is. Még amit fölépítettünk, az is. De semmi nem tünteti el az Isten erejét. És semmi nem írja felül. Ezért a ti gyermeketek jövője akkor lesz biztos kezekben, ha rábízzátok az Úristenre. A jövő nincs a mi kezünkben. Egyikünkében sem. És az Isten sem mondja meg azt, itt most nekünk, jól lehet tudja, de nem mondja meg, hogy mi lesz a jövőben, de azt mondja, az ő élete, a ti életetek és mindnyájunk élete az ő kezében van. Ő hűségesen hordoz és békességet ad. Erre hívja a ti gyermeketeket is. Járjatok hát előtte, mint szülők és keresztszülők, az Isten keresésében, a vele való szövetségnek, szövetséges viszonynak a megélésében, és így vezessétek a ti gyermeketeket. Imádkozzatok érte, és magatokért, hogy megtaláljátok, és megtalálja ő is az értünk lehajló, könyörülő, Krisztusban életét adó, és mindnyájunkat megváltó Istent. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, valljátok meg most hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten színe előtt? Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten szent lelke adjon nektek erőt, hogy teljesítsétek ezt a fogadalmat. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, válaszoljuk most együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke nekünk is adjon erőt e fogadalom teljesítéséhez. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mindenható Úrunk, Istenünk, azért a szövetséges hűségért, amivel kerested mindig is az embert, amivel közel jöttél hozzánk. Áldunk azért a szövetségért, amely Krisztusban köttetett meg velünk, azért, hogy ne csak éljünk-e földön, hanem benned és általad életünk legyen. Istenünk, köszönjük, hogy könyörülőként lehetsz jelen az életünkben. És hálát adunk most neked ezért a kisgyermekért. Áldunk az ő életéért. Áldunk az édesanyáért és az édesapáért. Az ő hűségükért, az ő szövetségükért. Azért a szeretetért, amellyel egymás iránt vannak, és amivel gyermeküket, gyermekeiket hordozzák. Urunk, kérünk téged, vezesd őket közel magadhoz. Adj nekik benned való, megújuló hitet, hogy tudják ezt a kisgyermeket úgy nevelni, hogy tetszésedre legyen. Így könyörgünk a szülőkért és a keresztszülőkért. Légy mellettük, hogy megtarthassák imént tett fogadalmukat. Köszönjük, Urunk, hogy a te szándékod ezzel a kisgyermekkel, hogy örök élettel ajándékozd meg őt. Nem tudjuk, Urunk, hogy mit hoz a jövendő az ő életében is, a világban is. De rád bízzuk, aki minden hatalom menjen és földön, és aki vele vagy minden napon a világ végezetéig. Kérünk, Urunk, áld meg ezt a kisgyermeket, hogy növekedhessen testben, lélekben, értelemben. Ajándékozd meg benned való üdvözítő hittel. Légy vele akkor, amikor életének magaslatai jár, és akkor, amikor terheket, mélységeket hordoz. Istenünk, köszönjük Krisztus szövetségét, amivel ma is keresel bennünket. Kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen.
Olivia Luisa, keresztelve téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Amen. Olivia Luisa, áldjon meg téged az Úr és őrizze meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleinek örömére, egyházunknak és nemzetünknek a vára. Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 201. dicséretünk első, második és harmadik verseit. 201. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Uram, kegyes indulatomban, ím teszem vallásom. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése továbbra is jöjjön a mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből, a 7. fejezet első versétől a 13. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A római levél 7. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Vagy nem tudjátok, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, Hozzá van kötve a törvény szerint, de ha meghal a férje, akkor felszabadul a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasságtörőnek mondják, ha más férfié lesz, de ha meghal a férje, megszabadul a törvénytől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, hogy a halálnak teremjenek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy a lélek új rendjében szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendjében. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismernék, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánd. De a bűn, kihasználva a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem, mert a törvény nélkül halott a bűn. Én törvény nélkül éltem egykor. Amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt, én pedig meghaltam. És megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn, kihasználva a parancsolatot, megcsalt engem, és megölt általa. A törvény tehát szent. A parancsolat is szent. Igaz és jó. Akkor a jó lett halálommá? Szó sincs róla. Hanem a bűn, hogy bűn volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által hozza rám a halált, hogy így a parancsolat által a bűn bűnné legyen. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói, megtartói is. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, áldunk és dicsőítünk téged azért a rendért, amelyet te szabtál ennek a világnak. Áldunk téged azért, mert olyan rendet alkottál a földi életben is azon túl is, amelyet fenntartasz, igazgatsz és végső célja felé vezetsz, amelynek titkait a természeti törvényekben napról napra kutatják, vizsgálják, jönnek rá új és új felfedezésekre, amiket te kezdettől fogva tudtál, hiszen te alkottad a mindenséget. Áldunk, Urunk, azért a rendért, amelyet nekünk, embereknek adtál, törvényeket és szokásokat, amikkel féken tartod a rosszat, a gonoszt ebben a világban. Köszönjük neked, Urunk, de megvalljuk neked, hogy amikor szól a te törvényed és parancsolatod, akkor sokszor nem akarjuk annak igazságát elfogadni. Hogy nem mondjuk bűnnek a bűnt, hanem megkeressük a kiskapukat, magyarázkodunk, csak hogy ne bizonyuljunk bűnösnek. Urunk, te könyörülő Isten vagy, de igazságos Isten is. Köszönjük neked, hogy hozzánk jössz, hogy bűneinkből megszabadítani akarsz, feloldozni, és a szabadság tökéletes törvényével betölteni az életünket. Istenünk, jövünk eléd hálaadásunkkal, gondviselő szeretetedért, amellyel megtartottál bennünket. Jövünk eléd köszönetünkkel azokért az emberekért, akikkel együtt lehetünk, a szeretteinkért, a barátainkért. Jövünk eléd hálaadással, a mi gyülekezetünkért, hogy együtt kereshetjük és dicsérhetjük a Te nevedet. Istenünk, kérünk Krisztusért, ne tekints vétkeinkre, mulasztásainkra, kívánságainkra és szenvedélyeinkre, és vezess minket őszinte hozzád való megtérésre. Urunk, hisszük, azért hoztál el ma bennünket, hogy a keresztség szövetsége által, az ige hirdetés üzenete által emlékeztess és hív minket a te követésedre, hogy részesei legyünk a te örök országodnak. Légy itt közöttünk. Áld meg figyelmünket. Add, hogy amit elviszünk ma a tőled kapott igéből, életté válhasson bennünk. Kérünk, szólj az istentisztelet és a gyermekistentisztelet közösségében. Légy itt közöttünk, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 173. dicséretünknek egyetlen versét énekeljük. 173. dicséretünket énekeljük, ez így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteleten. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján szent lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént hallott igékben, a rómaiakhoz írt levél 7. fejezetében, amelyből a 4. verset újraolvasom. Így szól Isten igéje. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, hogy másé legyetek. Azé, aki feltámadta halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, a rómaiakhoz írott levélnek ez a szakasza csak úgy, mint a múlt vasárnapi igehirdetés alapigéje is, a törvényről, annak megtartásáról, és Krisztus szabadításáról szól egyszerre. Talán éppen elég volt követni a hosszabb felolvasott igeszakaszt, mert az Isten igéje, amelyet itt Pál apostol írt le, elég szigorú rendet, logikai rendet követ. De most mindenek előtt gondolkozzunk el magáról a törvényről. Amikor a törvény eszünkbe jut, még most nem az Isten törvényére gondolhatunk az állami törvényekre is, alapvetően kettősséggel gondolunk erre, mert a törvények sokszor szorítanak, mert sokszor azt látjuk, hogy nagyon gyakran változnak ezek a törvények, mintha valamit megszoknánk, és akkor rögtön valami újat kellene tanulnunk. Másrészt nagyon sok kritika ér bizonyos szabályokat itt az Európai Unióban, hogy túlszabályozott minden, mintha Békjóba és gúzsba kötni az embereket. Másrésztről pedig azt mondjuk, hogy szükség van a törvényre. Mert kell a rendhez, kell az együttéléshez. De miről beszél Isten igéje akkor, amikor az Isten törvényéről tanít bennünket ma? Arról szól, hogy az Isten az ő törvényét a szívünkbe akarja írni. Arról szól, hogy Krisztus az ő földi életével és kereszthalálával az Isten törvényét tökéletesen betöltötte és megtartotta. Az Isten rendet szabott ennek a világnak. Vannak olyan törvényei, olyan rendjei, amit ha az ember áthág, rögtön érzi a következményét. Nem mondhatjuk azt, hogy engem nem érdekel a gravitáció, mert hat ránk. És mégis, amikor az Isten akár a 10 parancsolatban, akár a szeretet nagy parancsolatában szól és tanít, akkor arra hajlamosak vagyunk legyinteni. Vagy legalábbis keressük a kiskapukat. Pedig egyébként éppen úgy össze tud törni bennünket annak a törvénynek az áthágása, mint amikor mondjuk a gravitáció törvényét nem vesszük tudomásul. Szükség van a rendre. Szükség van a rendre az emberi kapcsolatainkban. Nézzük meg, mennyi rendezetlenség van. Mennyi rendezetlenség van családon belül is. Talán a házastársak között. Talán a szülő-gyermek viszonyban. Talán a szülő-nagyszülő viszonyban. Tudnánk számos példát felhozni. Mennyire fontos a rend a munkavilágában. Mennyire fontos a rend az országban. És persze világlátás és beállítottság függvényében lehetne sokat szólni arról, hogy hogy lehet konzervatívan vagy szabadon értelmezni a világrendjét. Egy azonban biztos, testvérek. Az Isten rendet adott a világnak. És rendet adott az ő népének. Azért adott törvényt, hogy a rendben működjenek a dolgok. És hogyha föllapozzuk a Szentírás történeteit, különösképpen is az Ószövetségben nagyon világos és egyértelmű történetek vannak előttünk, hogy mi történik akkor, amikor az Isten törvényét és rendjét figyelmen kívül hagyja az ember. Ott van a bírák kora. Évszázadokon keresztül azt teszi az Isten népe, egyszer komolyan veszi az Isten törvényét, aztán eltér tőle, jön is az ellenség és pusztítást hoz. Aztán visszatérnek és kezdődik minden előről. Vagy lehetne mondani a királyság kettészakadását. Nem veszik komolyan a királyok, legalábbis azok nagy része, az Isten rendjét és törvényét. És megy századokon keresztül pusztulás felé az ország. És még az Úristen a papokat és a prófétákat is számon kéri. Ti nem gondoltok a törvénnyel. Ti nem gondoljátok komolyan, magatokra nézve sem az Isten rendjét. Olyan időket élünk ma, amikor egyrésztről nagyon sok szabály van, nem is győzzük követni őket, és közben azt éljük meg, mintha rendek és törvényszerűségnek porladnának szét, esnének szét olyanok, amik összetartják a társadalmat, amik összetartják a családot. Miért van ez így? Meggyőződésem, testvérek, hogy ez a mai ige világos választ ad erre. Ha a törvény csak betű, akkor nem fog megtartani bennünket. Ha a törvény csak arra kell, hogy kijátsszuk, hogy a kiskapukat megkeressük, vagy önmagunkat igazoljuk általa, akkor a törvény nem fog megtartani. A mai ige arról szól, kedves testvérek, hogy a Szentlélek rendje kell, hogy megszabja az életünket. És először is ezért azt üzeni nekünk az ige, hogy a rend akkor lesz az életünkben, ha Jézus Krisztushoz tartozunk. Az életünk rendjének alapja a Krisztushoz való tartozásunk. Hogy énekeltük az énekben? Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. A hovatartozás döntő kérdés az életünkben. Nézd meg, hogyan határoz meg minket a család. Hogyan határoz meg az a kultúra, amiben felnőttünk? Hogyan határoz meg bennünket a nemzetünk és annak múltja? A hovatartozásunk alapvetően határoz meg bennünket. Az Isten igéje ma arra tanít, ti nem a törvény uralma alá kell, hogy tartozzatok, hanem másé kell, hogy legyetek, Krisztusé kell lenned. Nem az a dolgod, hogy az Isten törvényét cizelláltan és egyre bonyolultabb helyzetekre alkalmazd, hanem neked mindenek előtt Krisztushoz kell tartoznod. A farizeusok, akiket Jézus éppen eléggé kritizált, azt tették, hogy az Isten törvényéből, szinte az Isten törvényét fölaprózták, és minden élethelyzetre szabályt gyártottak. Nem ez az Isten útja, hanem az út, amire Krisztus hív bennünket, az ő követése, és azt mondja, hogy ha Krisztust követed, akkor ez fogja az életednek a rendjét megszabni és meghatározni az Isten törvénye szerint. Krisztushoz kell tartozni. Talán egyre kevesebben tudják, a keresztény kifejezés a görög Krisztiános szóból ered, egy ma Szíria területén lévő, vagy hát ki tudja milyen állapotban lévő városban, Antiókiában nevezték így először Krisztus követőit. Gúnynévként használták. Ez Krisztiános, Krisztushoz tartozó. De számunkra ez hitvallás, testvérek. Ahogy egy sportegyesületet meghatároz az egyesület színe, és ezért lehet, hogy nem szereti a másikat, ahogy címerek, emblémák, jelképek kifejezik a valahova való tartozását az embernek, a keresztény ember Krisztushoz tartozó lehet. És ha Krisztushoz tartozó, akkor annak látszódnia kell az életén. Antiókiában, ahol gúnynévként nevezték keresztényeknek Jézus követőit, azt látták, hogy ezek az emberek mások. Máshogy élik az életüket. Egyébként azt is látták, hogy tisztában. De az mindig, vagy legalábbis nagyon sokakban gúny szül. Ezért ma azt kérdezi az Isten, tőled és tőlem, te kihez tartozol? Kié vagy? Még konkrétabban, tartozol-e az Istenhez? A kereszténységed névleges, vagy pedig elkötelezett Krisztus követés? Krisztus elsősorban nem szabályok és rend megtartására hív, hanem kapcsolatra, az ő követésére. Erről szólnak azok a történetek, amikor elhívott embereket. Jöjj és kövess engem! Ők követték, és ebből a Krisztus követésből egy új rendet szabott az életüknek, amiben betöltötték az Isten törvényét. Kihez tartozol? Olyan időket élünk, amikor a legtöbben azt mondják, hogy leginkább magamhoz tartozok. Én vagyok a mérce. Még az Istennel szemben is. Majd én eldöntöm, hogy mit gondoljak az Úristenről. Majd eldöntöm, hogy ki ő, és hogyan szólít meg engem. De kedves testvérek, ez nem keresztény élet. Az Isten igéje ma arra tanít, meg kell halni a törvénynek. Meg kell halni bennünk annak a gondolkodásnak, hogy az Isten csak külső szabályokat ad nekünk. Meg kell halnunk annak a gondolkodásnak, illetve annak a gondolkodásnak bennünk, hogy majd én magam szabok rendet az életemnek. Mert az nem biztos, hogy az Isten rendjével köszönő viszonyban van. Én Krisztus tulajdona lehetek. Hozzá tartozhatok. A törvény a bűnömre mutat, de Krisztus a kereszten eleget tett a bűnömért. Megszabadított a kísértő hatalmából, és úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esett le a fejemről. Kedves testvérek, sokfele kellene igazodnunk, sokféle törvény van. Az első igazodásod ez legyen. Én Krisztust követem. Én őhozzá tartozok, és ez fog rendet szabni, és ez fogja rendbe tenni az életedet. Mert az Isten lelke fog rendet szabni az életünknek. Mire jó az Isten törvénye? Nagyon sokan elmondják azt, nem keresztjének, nem egyházhoz tartozók, vagy névleges keresztjének, hogy ha a nyugati jogrendet nézzük, és a nyugati polgári etikát, alapvetően az Isten törvényéből merít. Részben igaz is lehet ez. És kétségtelen, hogy az a polgári erkölcs, amire sokan szoktak hivatkozni, az sokat merített az Isten üzenetéből. Csak hogy a lényeget felejtette ki. A polgári erkölcs, a világi értékrend, még egy jó értékrend is, nem fog üdvösséget adni. Mire jó az Isten törvénye? Ezt kérdezi itt is Pál apostol. Kell, mert irányt szab. De félreértjük a kereszténységet, és félreértjük Krisztus tervét az életünkkel, ha azt gondoljuk, hogy ő csak törvényt akar szabni. Hogy keretek közé akar szorítani bennünket. Nem tudjuk megtartani teljesen. Senki. Az Isten törvényét senki nem tudja tökéletesen megtartani. Sőt, sokszor önigazolássá lesz. Én már ezt megtartottam. Én a múltkor már gondolatban sem öltem. Jézus azt tanítja, ne ölj, ahhoz az is hozzátartozik, hogy nem gondolok rosszat a másikról. Nem mondom ostobának. Még csak gondolatban sem. És hányszor volt így velünk is, velem is. Megdicsértem, megdicsértük magunkat. Ebben már előre léptem. De azt mondja az Isten igéje, vigyázz, ne legyen ez önigazolása a számodra. Ismerjük a történetet, amikor Jézushoz oda megy a gazdag ifjú. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Tartsd meg a parancsolatokat. Ne ülj, ne lop, ne paráználkodj. És ez a gazdag ifjú azt mondja, megtartottam. És akkor Jézus azt mondja, egy fogyatkozás van benned. Menj el, ossz szét a vagyonodat a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És akkor a gazdag ifjú ott hagyja. A törvény betűjét lehet, hogy megtartotta, de a lelkülete. A lelkülete az nem volt ott. És persze hivatkozhatott volna arra, de hát a 10 parancsolatban nincs is benne, hogy szét kellene osztanom a vagyonomat. Itt a válasz. Az Isten lelke, ha Krisztust követem, rendet fog szabni az életemben. Mi a törvény hatása? Az Isten törvényének hatása. Szenvedélyt szít. Vágyat és kívánságot kelt. Az édenkerti történetre nagyon sokszor szoktam hivatkozni. Ott is azt látjuk, egyetlen tiltott dolog van az embernek. A jó és rossz tudásának fája. Jön a kísértő, azt az egyet nem szabad, és nyilván arra mutat rá, arról kellene venni. És akkor látja az asszony, hogy szép is az a fa, meg kívánatos is a gyümölcse, együnk róla. Ha nem lenne törvény és nem lenne tiltás, mondja itt az ige, akkor lehet, hogy a szenvedély meg sem születne. A törvény ismerté teszi a bűnt. A törvény leleplezi az Isten törvénye, hogy mi az, ami nem az Isten szerint való. Azért ad Isten törvényt, hogy láttassa, miből kell megtérnem. Azért ad az Isten törvényt, hogy megtérjek ő hozzá. Hogyan lesz rend az életemben? A Krisztushoz tartozó ember szabad. A Krisztushoz tartozó ember nem a törvény, a 10 parancsolat, a szeretet nagy parancsolatának szigorú szabályrendszere határozza meg, hanem a Krisztusával való közössége, ami által előrelépett törvények megtartásában. Krisztus lelkét ígéri nekünk. Így mondja a mai igénk, a lélek új rendje szerint szolgálunk, nem pedig a törvény betűjének régi rendje szerint. Krisztus lelkét ígéri, hogy az ő törvénye ne valami külső szabály, hanem szívembe írt törvény legyen. Lelkét ígéri, aki által tanácsol és vezet, aki által eszünkbe juttat, megértett vagy éppen meg nem értett igéket. A lelket adja nekünk, aki által indít, hogy helyesen cselekedjünk. Nem úgy van, hogy az Isten azt mondja, itt van a törvény, menj, és majd ott az élet végén találkozunk, vagy az utolsó ítéletnél. Hanem azt mondja, itt a törvény, és kövess engem. Tartozz hozzám. És majd a velem való közösségben meglátod, hogy hogyan lépsz előre az én rendem megismerésében és megtartásában. És végezetül, testvérek, a Krisztushoz tartozás és a lélek rendje szerinti élet azt jelenti, hogy az életem jó gyümölcsöket terem, és tudok szolgálni mások felé. Kevésszer beszélünk róla, vagy talán nem ilyen hangsúllyal. Krisztus, értsük jól, eredményt vár tőlünk. Azt várja, hogy az ő követésének legyenek következményei az életünkben. Hatást vár tőlünk az életünkben, és az életünk által. Megdöbbentő az a történet, amikor már a virágvasárnapi bevonulás után Jézus elszárít egy fügefát. Mert nem volt rajta gyümölcs, sőt, a termésnek jelei sem mutatkoztak rajta. És világossá teszi azt ezekben, ami Úrunk számunkra, ebben a történetben is, hogy az nem úgy van, hogy a kereszténységem arról szól, hogy hátradőlök, én az Istenhez tartozok, és nem történik semmi. Hanem következményeinek kell legyen. Krisztushoz tartozhatok. A lélek szab rendet, és új életre támaszt fel arra, hogy az életem jó cselekedeteket teremjen. Hogy láthatóvá legyen, hogy én Krisztushoz tartozom. Igen, Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy az életem és az életvitelem nem lehet világias, nem lehet anyagias, nem lehet megalkuvó, nem lehet szeretetlen, hanem lelki és krisztusi. Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy a gyümölcseknek, a jó tetteknek jelen kell lenni az élet minden területén, ahogyan az emberekhez viszonyulunk, és első körben, ahogy a családomhoz viszonyulok, ahogy a munkámat végzem, ahogy a gyülekezetben keresem és megtalálom a helyem szolgálótagként. Szolgálok a másik ember felé, és akkor betöltöm azt, amit Krisztus kér. Akkor gyümölcsöket terem az életem. Kedves testvérek, keresztények vagyunk. Ismerjük az Isten törvényét. Keresztényként Krisztushoz tartozunk. Ma nagyon sokszor mondják az egyházon kívül állók, keresztényekre is, hogy nem mindig látszik a kereszténységünk, a Krisztushoz tartozásunk. A mai igében arra tanított bennünket az Isten, hogy az első kérdés az, tartozol-e Krisztushoz? Mert ő megváltott téged. Magához hív, hogy kövesd őt, ismerd meg őt, és cselekedj úgy, ahogyan ő cselekedett. Isten törvényét adja nekünk azért, hogy Krisztushoz vezessem, és azért adja nekünk lelkét, hogy a szabadság törvényével tudjunk élni. Áldjon és őrizzen meg minket, a mi Urunk, hogy így legyünk valóban keresztjének, Krisztushoz tartozók. Így járjunk a lélek vezetése szerint. Így teremjünk jó gyümölcsöket. Így szolgáljunk a mi Urunknak. Amen. Isten igéjére válaszul, énekeljük a 201. dicséretünk 6. versét. 201. dicséretünk utolsó, azaz 6. versét énekeljük. Uram, taníts gyarló éltemnek nagy bűnös voltára. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, áldunk téged azért, mert idősek és gyermekek szavával is építed a te dicsőségedet. Áldunk téged, Urunk, azért, mert hozzád fohászkodhatunk, és neked adhatunk dicséretet és hálát. Köszönjük, Urunk, azt a rendet, azt a törvényt, amivel rendet szabsz a világnak, és benne nekünk, embereknek. Köszönjük parancsolataidat és végzéseidet, amelyek, ha valaki megtartja azokat, az élet felé vezetnek. Urunk, megvalljuk azt, hogy a te törvényedet nem tudjuk megtartani. De köszönjük azt, hogy Krisztus által üdvösségünk lehet. Áldunk azért, hogy hozzád tartozhatunk keresztjénekként, hogy te követésedre hívsz, és mi ebben a követésben a tőled kapott lélek által megismerhetjük akaratodat, szándékodat, és betölthetjük törvényedet. Urunk, azt kérjük tőled, éleld meg bennünk az elhatározást a te követésedre. Add nekünk lelkedet, hogy rendet szabjon életünknek. Add nekünk lelkedet, hogy megtarthassuk törvényedet. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy a mi életünkön hadd látszódjék, keresünk téged és hozzád tartozunk. Könyörgünk hozzád, Istenünk, hogy áld meg az életünket, és vezess minket az örökké valóság útján. Add, hogy tudjunk szolgálni, gyümölcsöket teremni, otthon, munkahelyen, gyülekezetben. Imádkozzunk hozzád, mindenható Istenünk, a betegekért, azokért, akik terheket hordoznak és gyógyulást várnak. Légy az ő erősítőjük. Imádkozunk a gyászterhét hordozókért. Imádkozunk azokért, akik elakadtak valahol, lelkükben, hitükben. Légy te, aki tovább segíted őket. Imádkozunk a mi gyülekezetünkért. Adj nekünk növekedést. Add, hogy észrevegyük a rászorulót, a keresőt, a téged keresőt. És könyörülj rajtunk, hogy hadd tudjunk életünkkel, szavunkkal rád mutatni. Imádkozunk hozzád, mindenható Úrunk, nemzetünkért, határokon innen is túl. Imádkozunk Európáért, ennek a földrésznek a jövőjéért. Adj, Urunk, megtéréseket, hozzád fordulásokat. Könyörgünk békességért. Békességért ebben az országban, előrehaladásért, egységért, nem valamiféle emberi tákolmányért, hanem a lélek egységért. Istenünk, kérünk, légy velünk, hordozz minket, és kérünk, hallgass meg, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a te neved, Úrunk, mert meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Fennállva imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma szokott rend szerint 11 órakor és este 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten, a templomban. Heti alkalmainkat is szokott módon és rendben tartjuk, ezek közül a katonatelepi alkalmakat emelem ki. Kedden délután 5 órára, bibliaórára várjuk a testvéreket a gyülekezeti terembe. Csütörtökön délután kora este 6 órára a nőtestvéreket hívjuk, várjuk a hímzőkörbe, és pénteken este 7 órakor, ahogyan a múlt héten is hirdettem már, pénteken este 7 órára pedig a férfi testvéreket várjuk beszélgetésre, ugyancsak a gyülekezeti terembe. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3:40-kor tartunk istentiszteletet, délután 4 órakor pedig ifjúsági alkalmat tartunk. Hamarosan ígéretek szerint bekövetkezik az őszi hűvösebb időszak, és szeretnénk újra indítani a gyülekezeti teázásaink alkalmait. Október második felében tervezzük az első ilyen alkalmat, október 23-án vagy pedig 30-án, erről még tájékoztatással leszünk. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Csapó Istvánné Hajdu Margit 74 éves, Tóth Lászlóné Nagy Etelka 76 éves, és nagy tiszteletű Szél János nyugalmazott lelkipásztor 64 esztendős korában elhunyt testvéreink gyászoló hozzátartozóért. Halottaink vannak Solymosi Sándor 55 esztendős korában hunyt el, temetése szerdán 3:45-kor lesz. Józan Ambrusné Daróci Mária 86 évet élt, temetése pénteken 3:45-kor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 81 ezer forint, Isten dicsőségére 15 ezer, gimnáziumi diákok és kísérőik aradi kerékpár túrájára 14 ezer, a templom kárpitjára, hangtechnikára, rászorulók részére 5-5 ezer forint, gyülekezeti újságunkra a szőlőskertre 1100 forint adomány érkezett. A református gimnázium ingyenes felvételi előkészítő tanfolyamot indít október 11-től 2-től 3:45-as kezdéssel. Előzetes jelentkezés nem szükséges, de a felvételit megkönnyíti a felvételi előkészítőkön való részvétel gyakorlással, tanulással. Hirdetem még az adakozás lehetőségét a gimnáziumi diákok és kísérőik aradi kerékpáros emléktúrájára. Az adományok a gazdasági hivatalban fizethetők be. Ők holnap reggel, október 3-án 8:30-kor indulnak az iskola sarkától kerékpárral Aradra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a 200. dicséretünk első, második és hatodik verseit. 200. dicséretünk első, második és hatodik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.
Thank you.
Jöjjetek, imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.